Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Kuti Zsolt, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, beszélgetésünk apropóját pedig az adja, hogy szinte lassan összeér a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Nemzeti Bank várakozása, mármint az idei évi gazdasági növekedési kilátásokat, illetően azért tegyük hozzá, hogy a gazdasági szaktárca az évelején még optimistább volt, ti viszont ezt a kincstár optimizmust nem teljesen osztottátok, de akkor térjünk a lényegre. Azt mondja az NGM, hogy 2024 vonatkozásában 2,5%-os gazdasági növekedés lesz, és nagyjából ti is ezt jósoljátok.
Így van. 2-3% közötti sávban várjuk most az éves GDP növekedését, és hogy miatta talán különbséget arra érdemes egy picit beszélni, az látszik, hogy az inflációnak hosszú volt az árnyéka. Tehát bár ugye tavaly szeptember óta, hogyha jól emlékszem, már reálbér emelkedésről beszél, vagy egy pozitív reálbérről beszélhetünk Magyarországon, de ettől függetlenül azért az jól látszik, hogy az óvatossági motivum a lakossági fogyasztás tekintetében nagyon erőteljes volt. A reál vagyona a lakosságnak erőteljesen visszaesett, ráadásul azokban a társadalmi rétegekben, ahol a fogyasztási hányad nagyobb, tehát az alsó társadalmi rétegekben volt, még inkább, mert a megtakarítási szerkezet olyan volt, hogy készpénzben, alacsony kamatozású bankbetétben takarítottak meg, ez a reál vagyon nagyobb esését eredményezte az infláción keresztül. Most ennek a helyreállítása folyik. Helyreállítja a lakosság egyrészt a vagyoni helyzetét is, de a másik oldalról egy kicsit úgy a kilátások javulását várja, óvatossági motivum még mindig domináns, de azért azt gondoljuk, hogy ez szépen lassan oldódik, ugye most már fogyasztásban legalább az első hónap volt, amikor pozitív jeleket tapasztalhattunk, vagy legalábbis visszaért pozitív tartományba a trend. A másik oldalról azért azt látjuk, hogy egy masszív reálbéremelkedés lesz. A dezinfláció az erőteljesebb volt, mint mondjuk, amit vártunk tavaly év második felében. Ez mindenképpen támogatja a reál jövedelmi folyamatokat. Otthonteremtési program, vagy az otthon felújítási programnak is biztos, hogy lesz növekedés ösztönző hatása, és azért a beruházások is szépen lassan el kell, hogy induljanak. Tehát mi azt gondoljuk, hogy az év második felétől azért itt érezhető lesz már a gazdasági növekedésben a javulás.
Azt mondod, az infláció árnyéka hosszú volt, kellene még tartanunk inflációs veszélytől, tekintettel arra, hogy az év első két hónapja nagyon szépen alakult már, mint ami a fogyasztói árindexet illeti.
Ez így van. Tehát az biztos, hogy nagyon erőteljes volt a dezinfláció, de amit mindig elmondunk, és hangsúlyosan elmondani, hogy nem dőlhetünk hátra. Elmondjuk sokszor a korábbi évtizedek tapasztalatát, hogyha egy monetáris politika túl korán dől hátra, túl korán kezd el nem megfelelő kondíciókat, túl laza kondíciókat tartani, akkor az infláció az nagyon könnyen visszatér. A várakozások Magyarországon mindig magasak. Az infláció szerkezete is megváltozott. Ez nagyon tisztán látható, hogy az infláció szempontjából pozitív, vagy ez az arany időszak, az a 2010-es évek második felében, ahol az inflációs célra konzisztens volt az akkori árdinamika, ott majdnem minden résztényező, az nagyjából ez a 3-4% környék, vagy 3%-os szint környékén mozgott. Most azért, ha megnézzük a piaci szolgáltatások inflációját, az még közös emlékeim szerint még 2-számjegyű volt a előző hónapban, és azért azzal számolunk itt a demográfia egyéb folyamatok mentén, hogy ez érdemben jóval magasabb marad a következő időszakban is. Ez azt jelenti, hogy átalakul az infláció szerkezet. Hogyha úgy el akarjuk érni tartósan a célt, akkor valószínűleg egy magasabb piaci szolgáltatás infláció, más esetben, más tényezők esetében egy alacsonyabb inflációs rátával lesz konzisztens. Itt különösen itt az importált infláció szerepe lesz szerintem nagyon fontos majd. Úgyhogy ez az egyik olyan, amit mindenképpen látni kell, az infláció szerkezete megváltozott, a másik meg nyilván azért itt lesznek olyan bázishatások második fél év, vagy már májustól, meg a második fél évben is, ami azért a rátát kihozza sajnos a tolerancia sáv fölé, ebben mondjuk 4-5%-os sávba fog való ingadozni, ami azért a 3%-os inflációs célunk távol van. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy célt értünk.
Ilyen az év egészére, bocsáss meg, hogy megszakítalak, mit jósoltok?
3,5-5% közötti a sávbesülésünk. És gyakorlatilag a lefutás is olyan, hogy most még a következő, ugye holnap fog megjelenni az adat, meglátjuk 3,6-7 környékét mondtunk mi az inflációs jelentésben sávközépnek. Ez utána májustól fog kicsúszni fölfelé a sávból, és akkor az év második felében, ahogy beesnek ezek a bázis hatások, egyéb tényezők, akkor fog ez akár még az 5-öt is megközelíteni, majd év végére úgyhogy visszajön inkább a 4%-os szint környékén.
Hát amit említesz, az kétségtelenül fontos komponens, de az átlagos halandó leginkább az élelmiszerárak drasztikus megugrásával kalkulált tavaly, valamint az üzemanyag árszint alakulásával. Utóbbi mumus még most is itt van közöttünk, de erről is beszélvén majd térünk vissza az első tényezőre, élelmiszer árak alakulására. Hogy látjátok itt a területet, és akkor tisztázzuk, hogy dezinflációs folyamat van, vagy deflációs?
Hát az élelmiszer áraknál azért látunk már áresést is, a fogyasztékos ár bizonyos százalékában nem tudnám megmondani az arányt, de kétségtelen vannak termékek, de azért az látni kell, hogy a 22-es év nagyon nagy inflációjában szerepet játszott nyilván egy csomó tétel, aszály, másik oldalra versenyképesség, gyengeség, és pont most jelent meg a versenyképességi jelentésünk, ott elég részletesen vizsgáltuk ezt meg más elemzéseinkben is, hogy az élelmiszer áraknak az elpattanásában mekkora szerepet játszott az, hogy gyenge a magyar mezőgazdasági, az élelmiszeriparunknak a versenyképessége. Tehát egy alacsony termelékenységű szektort, amikor megüt egy ilyen inflációs sok, vagy ennyi a nyersanyagások, meg az üzemanyagások, tehát egy ár sokkot kell elszenvednie, nem volt képes ezt másképp kigazdálkodni, mint hogy az árakat emelte. Ez nagyon masszív elpattanását jelentett az élelmiszeráraknak, még a régiós dinamikához képest, ami azért magasabb volt, mint az EU átlag, ahhoz képest is talán 20% volt a többletünk inflációban. Ez magyarázza a magyar infláció többletnek egy jelentős részét, talán felét. Úgyhogy én azt gondolom, ez volt a folyamat hátterében, most nyilván ezek visszafele fordultak, tehát hogy a kedvezőbb volt tavaly a mezőgazdasági helyzet, ennek akkor most már látható az élelmiszerárakra gyakorolt hatása, ugye nyilván az importált élelmiszerárak az árfolyam erősödés miatt ugyancsak tudtak mérséklődni, úgyhogy most élelmiszerár fronton azért megnyugtatóbb a helyzet, de azért a fundamentális sztori meg nem változott meg. Azért azt látni kell, hogy versenyképességet növelni kell az élelmiszeriparnak ahhoz, hogy ne szenvedjünk el ilyen típusú sokkokat.
Hát tehetsünk néhány szót az üzemanyagárak alakulásáról, és köztudomásul, hogy ez nem pusztán mindenkit érint, hanem azért jelentékeny hatása van az inflációra is. Hát a hét híre, hogy a szakminiszter magához rendelte a MOL, valamint a érintett szakmai szövetségnek a vezetőit, de úgy ezzel együtt összességében az aláírható, hogy a régiós árszint fölött van a mai mostanság, ugye az üzemanyagárak alakulása Magyarországon. Milyen veszélyességi faktort látok itt ezen a téren?
Hát három olyan tényező van szerintem, ami az üzemanyagáraknál meghatározza, hogy hogyan alakulnak. Ugye nyilván az alapvető történet, hogy mi lesz az olajárakkal. Ebben látunk egy emelkedést, tehát sok hónapos csúcson van most már az olajára. Ez mindenképpen fölfele mutató kockázat. A másik, hogy adó és járulék oldalon mennyi többlet épül rá ezekre az árakra. Ebben volt ugye egy jövedéki adóemelés évelején, aminek az elején a jelentős részét lényegében leelnyelték, de aztán utána azért ez jobban átszűrődött az árakba. És a harmadik, hogy mi van a felárakkal, tehát a profitrátával az üzemanyagárakon. Ebben azért a magyar, különösen a benzinnél a magyar többlet, vagy magyar felárak azok magasabbak. Tehát itt kétségtelen, hogy ebben lehet egy erősebb verseny, ezeket leszorítja, ami ugyancsak abban az irányba adható, hogy az üzemanyagárak alapvető olajár okozta emelkedése kisebb lehetne. Ez kétségtelen tény, hogy ez egy nagyon fontos meghatározó az inflációs folyamatainknak, nem csak azért, mert a fogyasztási kosárnak egy része, hanem a tovagyűrűző másodkörös hatásai miatt.
Hány százalékos a mérték az üzemanyagáraknak, hogy rápillantunk?
Hát most erre konkrét számot én nem 7 és 10 között mondanám, de nem akarok itt mit mondani.
Az jelentős tétel. Maradva továbbra is a témánál, élénk vita folyik a közéletben arról, hogy kinek van igaza, a Nemzetgazdasági Minisztériumnak vagy a Magyar Nemzeti Banknak akkor, amikor az NGM szerint gyorsabban kellene csökkenteni a jegybanki alapkamatot, amely egy fontos fegyver nálatok már, mint az infláció leküzdésében, míg ti azzal érveltek, hogy ez veszélyes, és lehet, hogyha nagyon gyorsan csökken az alapkamat, és akkor ezzel logjuk a mentén, folytatjuk a beszélgetést, hogy továbbra is így látjátok-e?
Az biztos, hogy meg kell találni a kamatcsökkentések optimális ütemét. Amúgy én azt gondolom, hogy most már egy jó hónapja azért messze nem ekkora ez a konfliktus, tehát hogyha meghallgatjuk a közéleti megnyilatkozásokat ebben a kérdésben, azokat a szereplőket, akik korábban kormányzati, vagy az NGM részéről markánsabb véleményeket fogalmaztak meg, én ezeket most már nem hallom, nem látom. Tehát én azt gondolom, hogy úgy konvergálnak az álláspontok. És miért gondoljuk azt, hogy a mi megközelítésünk helyes? A kamat politikának a fő célja az nem egy-egy döntés. Nem az kell nekünk maximálizálni, hogy a következő döntésnél a lehető legnagyobbat tudjuk vágni. Az a legfontosabb, hogy a kamat pálya mentén tudjuk lefelé hozni a hozamokat. És nagyon ilyen mantraszerűen el szoktuk mondani azt a mondatunkat, hogy mi a lehető legalacsonyabb kamatpályát szeretnénk megvalósítani. Két feltételünk van ebben, amivel elérjük az inflációs célt, és amivel a sérülék pénzpiaci stabilitásunkat fenntartjuk. És ez a pálya az, ami be fogja indítani a piaci hitelezést, azt gondolom most már közelítünk ehhez a szinthez. És miért van ennek jelentősége? Mert mit fog üzenni egy olyan kamat csökkentés, vagy kamat lépés, ami nagyobb, mint amit a piac vár, vagy nagyobb, mint ami fenntartható. Alapvetően lehet, hogy a görbe elét lehozza, de valójában a görbe más szakaszán egy emelkedő hozamszintet látunk, és ennek ez visszaadta a hitelezésre, visszaadta a várakozásokra, visszaadta a jegybanki mozgástérre. Tehát összességében, és visszaadta persze a hosszú hozamainkra is, hogyha nem téli meg fenntarthatónak a piac a mi kamatcsökkentésünket. Tehát azt gondoljuk, hogy akkor tesszük jól a kamatcsökkentéseinket, hogyha mi ezzel az egész pályát le tudjuk hozni, mert ez önmagában a rövidebb futamidejű hiteleknél is, a bubor átárazódásán keresztül már következő törlesztő részletekben is egy alacsonyabb pályát fog jelenteni. De a beruházási hiteleknél is, hogyha a görbe egészét lehozzuk, hosszú oldalon 5-10 éves hozamok is csökkenni tudnak, akkor az önmagában ezeknek a hiteleknek a kamatát, az újonnan felvett hitelek kamatát is érdemben tolja lefele. Amúgy ebben azt gondolom elég sikeresek voltunk, tehát hogyha megnézzük, hogy honnan indult el, ugye 10% fölött volt még egy jó éve, másfél éve a 10 éves hozamszint, ehhez képest azért most már picit emelkedett, de azért sok 100-400 bázispont alacsonyabb szinten vagyunk, és ugyanígy a hozamgörbe le is az még többet tudott lejönni. Tehát ezzel tudtunk egy érdemi elmozdulást jelenteni hitelkamatokban, akkor megyünk jól tovább, hogyha az egész görbét lefelé tudjuk tolni a kamatlépéseinkkel.
Hát kérlek szépen lassan egy hete annak, hogy két fontos gazdaságpolitikai döntéshozó jelesül Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke és Nagy Márton a Nemzetgazdasági Minisztériumnak a első számú vezetője kezet fogtak és kvázi elásták a csatabárt, aminek hatására egyébként a forint látványos erősödésbe is kezdett. Tudom, hogy a Magyar Nemzeti Banknak nincs árfolyam célja, de hát mégis azért nagyjából majdnem egy 10-egységnyit javult a korábbi kurzushoz képest. Hogy látjátok a forint árfolyamát abból a szempontból, hogy mikor van fontos jelentősége annak, hogy inflációs szempontból érdemi hatást gyakorol-e folyamatokra?
Jó. A forint árfolyam egyértelműen mondjuk a 10-es évekhez képest nagyobb hatással bír az inflációs folyamatra. Ugye ezt közzé is tettük el, és mondtuk, hogy ez a pass-through, ez az árfolyam begyűrűződés, ez érdemben megemelkedett, azt mondjuk, hogy közel duplájára, és gyorsabban történik meg ez a begyűrűződés. Tehát az inflációra a egyértelműen egy gyengülő árfolyam most sokkal jobban hat, mint mondjuk 5 éve. Ilyen értelemben is azt gondoljuk, hogy az árfolyam stabilitás az egy nagyon fontos szerepe az inflációs célunk elérésének. De van más aspektusa is, hogy a forint árfolyamnak azt gondolom nagyobb jelentősége van, mint mondjuk a 10-es években. Deviza arány az államadósságnak érdemben nőtt, majdnem duplájára, az is devizakamat kiadásoknak szerepe megint csak megemelkedett. Ezek mind egy árfolyam gyengülésnél jóval nagyobb hatással bírnak az egyensúlyi folyamatokra. Tavaly Balatoni András kollégámnak volt egy Sós Gábor egy jellegzetes cikke, abban ugye megfogalmazták azt, hogy jelen környezetben az árfolyam gyengülés az nem tudja érdemben ösztönözni a magyar gazdaság növekedését. Ott részletesen le van írva, hogy miért. Hát ilyen szempontból.
Tehát akkor nem csodaszer a olcsuló, pontosabb, még olcsóbb devizakészlet kint a világ szemében.
Nem. Tehát vagy az árfolyam gyengülés.
Árfolyam gyengülés. Nem. Hát sokáig ugye ezt adották egyik versenyképességi előnynek, hogy olcsón tudunk azért exportálni.
Hát, voltak ilyen gond, de nézzük meg mondjuk 2016-ban csináltunk meg először a versenyképességi javaslatcsomagunkat. Már ott nem tartalmazott árfolyam gyengülése vonatkozó jelzéseket.
Pedig annak ugye már 8 éve.
Így van. Tehát, hogy ez valahogy benn van a magyar köztudatban, de valójában a Magyar Nemzeti Bank sosem javasolta azt, hogy használjuk az árfolyamot, mint egy ilyen versenyképességjavító eszközt, mert sokkal több, más és sokkal fontosabb területeken kell nekünk a versenyképességünket javítani, nem az árfolyam ennek az eszköze. Még egy tényezőt szerettem volna mondani, ami még fontos itt az árfolyam kapcsán, mégpedig az, hogy azért a 20-as évekre a világ nagyon kinyílt így a megtakarítási oldalon is. Tehát még, hogyha visszaemlékszünk a 2010-es évek elejére, ott azért az akkori nagyon gyors árfolyam gyengülés, a gazdaság, vagy a megtakarítók egy kis szelete reagált és váltott a forintját devizára, de azért nem volt ilyen nagyon könnyű lehetőség arra, hogy pillanatok alatt kivigye a pénzét. Emlékezünk vissza, Bécsbe kellett elmenni, számlát kellett nyitni, stb. Ma ezt egy mobiltelefonról 10 perc alatt meg lehet tenni. Úgyhogy nekünk ebben a helyzetben kutya kötelességünk figyelembe venni azt is, hogy valójában a megtakarítóknak igenis szempont az, hogy hogyan alakul a forint árfolyama, és valójában nagyon gyorsan váltanak, hogyha ezt ők kritikusnak érzik. Úgy azt gondolom, az elmúlt másfél év az pont arról szólt, hogy visszanyerte a lakosság szemben a forint a bizalmát, és azért aki forintban takarított meg az elmúlt időszakban, az messze jobban járt, mint devizában.
Hát nem tudom, vizsgáljátok egyébként valószínűleg belül igen a forint árfolyamnak a következő lehetőségeit? Vagy inkább erősödés várható, vagy inkább gyengülés?
Nem is szeretjük ezt így, tehát szerintem a devizapiacok ennél sokkal nyitottabb ország vagyunk. Sokkal inkább ki vagyunk téve a nemzetközi folyamatoknak. Tehát nem, véletlenül nem mondjuk azt, hogy itt nem adunk forkasztot az árfolyamra, de belül sem.
Volt már olyan, amikor adott egy miniszterelnök forkasztot. És gyengébet adott meg mindamennyi volt, és be is dőlt a forint.
Most ez egy másik élethelyzet volt. Szerintem ettől most már nagyon, tehát mindenki ettől a helyzettől azért visszatartja magát. Nem, ilyen forkasztjénk nincsenek.
Ugye van még hát a pár percünk, nagyon sokat foglalkoztat egyébként a forint árfolyamának alakulása, hogy nagyjából mikor lehet mondani ebben a helyzetben Magyarországon, hogy kialakul egy egyensúlyi árszint? Hogy látod? Most csak úgy kérdezel, mint közgazdászt.
Tehát egyensúlyi, mint a forint árfolyamának egyensúlyi árszint. Ezzel is én azt gondolom, hogy nagyon óvatos lennék bármiféle olyan szintnek a jelzésével, ami bárhogy azt mondja, hogy ez egyensúlyos. Miért? Többször elmondtuk már, de talán érdemes elmondani, hogy a Magyarország az reálgazdaság egy roppant nyitott ország, de valójában a pénzpiaci még inkább nyitott. Tehát GDP arányosan a pénzpiacaink mérete az a világ egy legnagyobb, most nyilván Hongkonghoz, Szingapúrhoz, meg Luxemburghoz képest egy tipikusan pénzügyi központok, ahhoz nem, de a hasonló fejlettségi feltörekvő országhoz képest mindenképpen. Ebben egy ilyen kis nyitott ország borzalmasan ki van téve a nemzetközi pénzpiaci folyamatoknak. Tehát ezért, hogyha bármi történik, például nézzük meg az amerikai inflációs adatot, ma 0,3 arrébb volt, mint amit ugye a piac várt, nagyon masszívan hatott a forint árfolyamára. Van nekünk ezzel bármi teendőnk, vagy nem, ez valójában minden.
És ahhoz képest, meg közben szakítalak, lassan véget a műsor első része, a tegnapi költségvetési adatra, amelyből tulajdonképpen kiderült, hogy az első három hónapban összejött az éves hiány, meg se rezdült. Hazai devizánk, nem?
Így van, bár az azért azt hiszem, hogy látható volt már február, tehát nem volt olyan nagyon nagy újdonság azért a piaci szereplők számára, de így van, tehát nagyon nyitottak vagyunk, ez egy fő üzenet, emiatt viszont szerintem bármiféle szintről beszélni, amint egyensúly, az nem egy szerencsés dolog.
Hát köszönöm szépen, innét folytatjuk, tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek és az elemzést, a beszélgetést folytatjuk Kuti Zsolttal, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatójával.